Először is köszönöm szépen, hogy én szólhatotok hozzá ez a nagyon izgalmas és érdekes előadáshoz. Hogy kezdjem egy személyes mondattal, hogy miért én. Perczel Andrással kb. 30 éve vagyunk barátok, és közös a szerelmünk. Persze a külön-külön feleségeinket leszámítva. Ez a szerelem pedig a fehérje molekula, mind a ketten fehérje kutatók vagyunk. De különböző oldalról nézünk rá ahhoz a háromdimenziós téralkathoz, amikről mutatott néhányat András. Ő a vegyész szemével, én a biológus szemével, és van egy harmadik oldal is, mondhatnám a fizikus szeme, ami azt hiszem, hogy azért van, mert ma már a biológusok, molekulás biológusok a sejtre nem egy a biomolekulák kémiai elegyére tekintenek, hanem egy olyan jól szervezett városra, a fehérjék, mint gépezetek végzik a fontos kuli munkát. Hagyj kezdjem a előadásomat, aminek a címe egy picit kiterjesztése annak az egy Achilles saroknak, amiről András beszélt. Én azt mondom, hogy Achillesnek is kettő sarka volt, hogy a fehérje szerkezeteknek is több gyenge pontja van, és a végén még a DNS Achilles sarkáról is szeretnék egy diát bemutatni. Szóval hagyd kezdjem a fehérjék dicséretével, kedvenc kutatási tárgyaimkkal. Amikor egy hallgató jön hozzám, azt mondom neki, hogy a fehérjék az élet quintesszenciája. Minden, ami velünk kapcsolatos, azt a háttérben a fehérjék végzik. Van egy kihívás hallgatóim elé a biokémia órák elején. Tud mondani egy olyan jelenséget biológikumával kapcsolatban, ahol ne tudok mondani pillanatok alatt egy fehérjét, ami háttérben dolgozik, akkor nem kell vizsgázni a hallgatónak. Ez még egyelőre nem történt meg a pályafutásom során. András egy mitológiai példával kezdte, én a dicséretet, hogy adjam, talán nem szentségtörés a nagy drámaíró szájában, vagy Hamlet mondja, hogy mi remek mű, nem csak az ember, hanem ezek szerint a háttérben dolgozó fehérjék is. Ugye alakja, mozdulata milyen kifejező, erről András beszélt. Aztán gondoltam, hogy hát olyan gazdag a magyar költészet, hogy bizonyosan van magyar költő is, aki lírai magasságokba emelte a fehérjék dicséretét. Tudtam, hogy hol kell keresnem, és hamar meg is találtam, néhány éve meghalt nagy költünk Juhász Ferenc egyik versében, a Boldogságban. A Rodopszinról ugyan nem beszélt András, de a másik fehérje, azt hittem, hogy előkerül név szerint is itt az üvegtest kapcsán, amiben gyakran megtörténik ez a bizonyos izomerizáció az aszparagin glicin szekvenciánál. Ez ugye ez a csöndmassza lénye, ez a kristallin nevű fehérje, ami az üvegtest 99%-át teszi ki. Akkor a fehérje gépezetekről, az élet robotosairól, ugye azt mondtam, hogy ezek gépezetek, és hagyj mutassak be, nem tudtam megállni két rövid, ha nem is Oscar-díjas, de ha lenne a tudomány népszerűsítő és fehérje animációs filmekben Oscar-díj, ez a kettő kis részlet nyertes lenne. Két olyan fehérjét látunk kis zenével. Egy botott fehérje lényeket és produkálja az energia szükségletet. Ne, de ugye az András Achilles csalokról beszélt, ez a gyenge pont. Tehát mi történik egy fehérjével, miután megszületett a riboszómán, a transzláció folyamata során, kibújik a szülőcsatornában, feltekeredik, és bennünk 20 ezer génből körülbelül 100 ezer fehérjénk íródik át, és ezzel történhet legalább milliós nagyságrendű kovalens változás az élete során. Ezeket összefoglalóan PTM, poszttranszlációs módosulásoknak hívjuk. Ezeknek messze-messze a legtöbbjét enzimek katalizálják, és a célja, legyen ez foszforiláció, metiláció, glikoziláció, nem más, hogy a működést szabályozza. Ezzel szemben én azt mondom, hogy a András által a híles csaroknak hívott gyenge pontok, azok a spontán kovalens módosulások. Tehát amit a természet diktál, és az evolúció valahogy együtt kell, hogy éljen vele. Ezek közül ugye az aszparagin izomerizációt én hagyd nevezzem dezamidációnak, erről beszélt András, két másikról szeretnék röviden megemlékezni. Az egyik az oxidáció. Ugye az oxigén, a kémikusok tudják, hogy egy eléggé agresszív gáz, a biológusok tudják, hogy a sejtet, az életünket védeni kell az oxigéntől, ugye nagyon szép paradoxon, azt a sok ATP-t azért tudjuk termelni, mert oxigén légkörben élünk, más részről viszont az oxigén bántja a biomolekuláinkat, belérte a fehérjénket, egy oldalláncot, a tioloxidációt fogom egy picit kiemelni. A másik gyenge pontnél pedig a glikációt fogom megemlíteni, egy spontán cukoradduktumok kialakulása, megkülönböztetendő a glikozilációtól, ami viszont enzimatikus folyamat. És végül beszélni fogok majd a DNS, a hílesekkel, egy mondatot. Ugye ezek sérülések, de ahogy András is pedzegette, valószínűleg a evolúció optimalizál, okos, ha úgy tetszik, és ezekből a sérülésekből néha valamilyen jelet, valamilyen szabályozást beépít a rendszerbe. Ezt legjobban talán a cisztének esetében láthatjuk. Itt az oldalánc egy tiolcsoport, ami oxidálódhat, legyen itt is egy mitológiai példa, ugye egy Janus arcú változásról van szó. Ugyanis ez a spontán oxidáció a két tiol diszulfintá hozza össze. Ez sokszor nagyon jó a fehérjének, ha a fehérje a sejten kívül van, akkor bizony ez a kovalens kötés nagyon klasszul tudja stabilizálni a téralkatot. Viszont, hogyha a sejten belül vagyunk, ott az oxigén minden biomolekulánkat bántja, nem csak a fehérjénket, úgyhogy ezt a tiol-diszulfit cserét pont arra lehet kihasználni, hogy a sejten belül redukáló környezet alakuljon ki, azaz az oxidáció hatásait akár a tiolra, egy ilyen tiol-diszulfit cserével vissza tudja reverzibilisen alakítani, azaz ki tudja javítani a rendszer a fehérje, aki lesz sarkán a hibát. Viszont az oxidáció tovább mehet, főleg ha megjelennek azok az reaktív oxigén specieszek, amik pont a oxidatív foszforilációnál, amit a mitokondriumban történik, keletkezhetnek, szuperoxid szabadgyök, hidrogénperoxid. Ezek például a tiolt is tovább oxidálhatják, pontosan a diszulfidot szulfináttál, szulfonáttál. Ezek a piros változások viszont már irreverzibilesek, ugyanolyan patológiás elváltozásokhoz, konformációváltozásokon, aktivitásvesztésen keresztül vezetnek, mint amiről András beszélt az aszparagin izomeráció kapcsán. Proteinglikáció, ugye tehát itt a szabad, a primer aminocsoportokra, lizinoldalánc, a polipeptidlánc legeleje, sívbázisként rákerül a redukáló cukrok, amelyek több lépésen keresztül egy stabil kovalens adduktumot hoznak létre, aztán ez akár a fehérjéket összekötözgetheti, és számos proteopátiához vezethet, többféle szövetünkben is, mint ez az ábra mutatja. Nagyon találó és magyarázó a rövidítése ennek a fehérje módosulási végtermének, AGE, Advanced Glycation End Products, és az AGE ugye az öregedés. Úgy tűnik ez a változás is, mint ahogy valószínűleg ugye a hosszú életidejű fehérjében a dezamináció valahol jelzi az öregedését a fehérjének, például itt a szérumalbuminak a két ahilles sarkát mutatja itt a bal oldalon nekünk az ábra. Egyébként megjegyzem, hogy sokszor ezt szeretjük, mert az ízlelő bimbóinknak pozitív ez a változás, mert amikor megbarnul a hús, vagy a kenyér szép barna színű lesz, ugyanez a reakciója zajlik le a ott levő fehérjéken. És akkor nagyon röviden egy mondatban, mi a DNS ahilles sarka. Ennek viszont nagyon fontos evolúciós következményei vannak. Ez a változás csak egy betű különbség, nem dezamidáció, hanem dezamináció. A C betűből elvesztődik az aminocsoport, és uracillá változik a citozin. Ez viszont sajnos egy mutációt okozna a DNS-be, úgyhogy az evolúció trükkösen kitalálta, hogy még az RNS-ben uracil van, a DNS-ben a négy betű, mindenki ismeri, GATCAT, az uracilt a timin helyettesíti. Miért jó ez? Azért, mert így az uracilt észre lehet venni, mint hibát, gyenge pontot, és ki lehet javítani, DNS hibajavító enzimek kijavítják, 15-ben ezért kapott 3 kutató Nobel-díjat. De akkor felmerül a kérdés, hogy miért nem javítja ki valami a aszparagin izomerizációját. Erre a rövid válasz az, hogy a mai világban ugye a DNS-ből 1-2 kópia van a sejtjeinkben, ott egyetlen ilyen hiba már végzetes lehet, még a RNS-ből is, és a fehérjéknél sok példány van, legfeljebb az öregedő fehérjéknek az öregedés jelét mutathatják ezek az Achilles-sarkok, az pedig az evolúció nem tudja, mert nem lehet ki küszöbölni. Köszönöm szépen!